üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője van a telefonnál. Kijött a friss GDP adat, olyan lett, mint vártuk, nem nőtt a gazdaság. De hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A vártnál kedvezőbben alakult a budapesti értéktőzsde nyitása. 0,7%-os pluszban van 111.190 pontnál. A MOL továbbra is folytatja az emelkedést, közel 1,5%-os emelkedéssel 3024 forinton áll. Az OTP-nél kicsi a mozgás, 0,35%, 34.840. A Richter több mint 1%-os pluszban 9725 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,34%-os emelkedéssel 1772 forint. Tehát folytatódik a hazai piacon az optimista kereskedés, annak ellenére, hogy Európában kisebb mozgások láthatóak és bizonytalanság.
Forint továbbra is erős?
Egy nagyon picit, mintha megtorpanna a forint elé, bár néhány fillérre emelkedett, csak az árfolyam 380,85 az euróért, és 327,94 dollár forint árfolyama.
Ha a GDP adat olyan, amilyennek jelezték, akkor semmilyen meglepetés, semmilyen mozgást nem csinál?
Nem reagált rá a piac értelemszerűen, hiszen mindenben megfelelt az előzetesen közölt adatoknak. Annyi plusz információnk van most már, ugye a részletes adatsorokat megismerhettük. Ez többlet információ, de maga az eredmény az nem változott.
Köszönöm szépen. Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az első fél év kedvező üzleti teljesítményére építve a harmadik negyedévben tovább gyorsult a Forage csoport növekedése. A vállalat nettó árbevételének 87%-át a távközlési divízió adta, az űr és védelmi üzletek súlya azonban a következő években jól érzékelhetően nőni fog, mondta a Forage csoport vezérigazgatója. Fekete Péterrel Sipos Ildikó beszélt.
2025 a harmadik negyedévében 187 milliárd forinttal zártuk a negyedévet, és ez az árbevétel minden idők második legjobb árbevétel száma, úgyhogy azt gondolom, hogy az árbevétel mellett az EBITDA is nagyon erősen teljesített, ugye jelentett alapon 70 milliárd, normalizálva pedig 74 milliárd forintos EBITDA-val zártuk ezt a negyedévet. Ezekben a számokban benne van mind a három divíziónak a rendkívül erős teljesítménye. Ugye a telekommunikáció, ami adja gyakorlatilag az árbevételünknek a 88%-át nagyon erősen teljesített, és ebben benne van az, hogy lezárult az az integrációs program, amit elindítottunk 2,5 évvel ezelőtt, és ugye ezzel most már a szinergiák kihasználása is nagyon szépen halad. Emellett a telekommunikáció teljesítményét pozitívan érintette az, hogy újabb akvizíciókat tudtunk lezárni, ezek már kisebbek, de mind a Netfon, mind a PR Telekom, mind a Canal Plus komoly magyarországi ügyfélszámmal erősíti a csoportot. Az űr és védelmi tekintetében pedig, ugye ott azt gondolom, hogy a középtávú célok azok az érdekesebbek, és itt kezd összeállni az, amit elindítottunk ugye egy 1,5-2 évvel ezelőtt. Ez az építkezés, ez most az alapok letételét követően komoly növekedési lehetőségeket kínál. Emellett ugye azok a nemzetközi programok, mind ugye védelmi digitalizáció, mind műholdas kommunikáció tekintetében ugye kezdenek beérni. Az IT szintén nagyon erősen teljesített, itt ugye egyszeri programok, hogy a gondosóra, illetve egyéb kiemelt programoknak a teljesítménye is megjelenik ezekben a számokban.
A sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az egész Forage történet most kezd összeállni, és ugye nagyon sok olyan irányt, fejlesztési irányt, illetve tervet felsorolt, amelyet a jövőben szeretnének megvalósítani, akárhogyha az Eagle vezeték kiépítését, illetve az ezzel kapcsolatos terveket nézzük, akárhogyha IT telekommunikációs területen a nyugat balkáni terveket nézzük, vagy az űr és védelmi ipari területen a terveket nézzük. Mi lesz a hangsúlyos a közeljövőben, vagy nem lehet kiemelni egyetlen területet sem?
Ugye most kezd, ahogy említettem, tényleg összeállni az elmúlt 2-3 évnek az eredménye. Ugye a telekommunikációban ugye megvalósítottuk a piaci konszolidációt Magyarországon, illetve a nyugat-balkáni országainkban, ahol jelen vagyunk, de azzal, hogy lezárult a transformációs program, kialakítottuk a hosszú távú működésnek a kereteit, emellett a digitális infrastruktúra területén pedig tényleg most már csak hetekre vagyunk attól, hogy aláírjuk azt a szerződést, ami alapján el tudjuk kezdeni megvalósítani, megépíteni ezt a tenger alatti kábelt. Ez a Eagle projekt, amit ön is említett. A Space and Defense területen belül pedig én azt gondolom, hogy a közeljövőben tudjuk zárni a korábban elkezdett akvizíciókat, lásd Drába, vagy N7 portfólió, és ezzel ugye 26Q1-re el tudunk indulni ezen az úton, amit ugye az elmúlt években megalapoztunk. Emellett ugye elkezdtünk előkészíteni különböző programokat, műholdas kommunikáció, illetve digitalizáció tekintetében, amik szintén új erőre fognak kapni, és ugye megújult erővel fognak a következő években megvalósítást nyerni. Az IT-ban pedig olyan kisebb akvizíciókat hajtunk végre, amik a korábban megvalósított akvizíciók sikerét látva, vagy azoknak a mintáját követve ne fognak hasonló működési modellt követni. Tehát most látszik az, hogy az elmúlt évek szorgos munkája kezd beérni, és a Forágyi csoport, az újra pozícionált technológiai holding vállalat új lapokra helyeződve, vagy kerülve indul a növekedésnek.
2026-ra milyen várakozások vannak, és az az ambíciózus terv, amelyet még korábban megfogalmaztak, hogy az árbevétel az 1000 milliárdot is, milliárd forintot is elérheti, ez mikor lehet reális?
Én azt gondolom, hogy ez az 1000 milliárd forint, amit említettünk korábban, ez karnyújtásra van tőlünk. Én azt gondolom, hogy a következő 1-2 évben ez elérhetővé válik. Függ ez ugye nemzetközi partnerségek kiaknázásától, illetve az akvizíciók integrálásától függően. Ugye a 2026 év az véleményem szerint jelentős részben fog arról szólni, hogy a most zárt akvizíciókat és azokat a vállalatokat integráljuk, gondolok itt elsősorban Rábára, az N7 portfólió csoportra, illetve az ezekhez kapcsolódó nemzetközi partnerségeknek a megvalósítására, ugye ezek addicionális árbevétellel, megrendelés állománnyal fognak járni, illetve hát ugye szeretnénk a Forágyi csoport szintjén is nemzetközi tőke, illetve hitelbefektetőket megcélozni, és addicionális befektetőket bevonni, a Forágyi csoportot új alapokra helyezni ilyen szempontból is.
Fekete Pétert, a Forágyi csoport vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Jövő itt van címmel rendeztek tehetséggondozó szakmai napot a hidrogén technológiáról szombaton az Óbudai Egyetemen. A részletekről Szilasi János, a Toyota Sakura vezérigazgatója, az egyetem hidrogén és hibrid rendszerek tanszékének vezetője beszélt.
Az idén áprilisban az Iberiai félszigeten ugye 3 napig gyakorlatilag tartósan áramszünet volt, és ennek alapvetően az oka az, hogy az energiatárolás nagy mennyiségben az nem megoldott kérdés. Itt több műszaki megoldás létezik, a legismertebb az akkumulátoros technológia, de ez mellett folyamatosan figyelem terelődik a hidrogén alapú energiatárolásra, és ennek nem csak általában az energiatárolásban, hanem például a közlekedésben, vagy speciális vészhelyzeti energiaellátásban, vagy olyan területeken, ahova a klasszikus lineáris energiaelosztó hálózatok nem érnek el, ott nagy elektromos áram teljesítményt előállítani. Erre képes ez a technológia. Itt a szakemberek száma és a közismeretnek a mennyisége is viszonylag csekély, és ebben szeretnénk segíteni, hogy ilyen rendezvényeken keresztül minél szélesebb körhöz eljutatjuk a Toyotának a hidrogén technológiát, ami az egyik legfejlettebb ma a világon. Tehát mi ezt küldetésünknek tekintjük, hogyha egy leendő mérnök vagy egy szakember más tudományok területén valamilyen energiatárolással vagy energiaellátással kapcsolatos problémába ütközik, akkor vizsgálja meg azt is, hogy a hidrogén technológia nem nyújt jobb megoldást. Mi igyekszünk minél több kar, minél több oktatási programjába beilleszteni ezt a kérdéskört, ha máshogy nem, legalább a probléma felvetés erejéig.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az októberi külkereskedelmi adatról és a negyedik negyedéves elemzői várakozásokról. Az export volumene éves összevetésben 3,1%-kal csökkent, az importé 1,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Foglalkozunk majd árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elmúlt években több változás is elindult Magyarországon a fogyasztási szokásokban, egyre inkább megjelenik a tudatosság a vásárlások során, a magyar lakosság előre tervez és figyelembe veszi az ár-érték arányt, de az online vásárlás is egyre népszerűbb, hívja fel a figyelmet az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. Varga Mónika összefoglalója.
Az elmúlt években nőtt a vásárlói tudatosság Magyarországon. Az árérték arányának figyelése, az akciók és akár a saját márkás termékek keresése is, mondta az Inforádiónak Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője. Szerinte ennek hátterében a magyar lakosság magasabb inflációs várakozása és nagyobb árérzékenysége áll.
Egyre inkább előre tervezünk a vásárlásokkal. Azt vesszük meg, amire szükségünk van, és ezekhez keressük az akciókat is. Tehát már nem annyira gátak nélkül vásárolunk, vagy impulzívan, ami egy-egy napra korlátozódik, hanem jobban megtervezzük előre, hogy mit veszünk, és hol, mennyiért.
A tudatosabb vásárlói magatartás azonban nem csak az akciókhoz való hozzáállásban figyelhető meg, a fenntarthatóság fontossága is nőtt az elmúlt években. A vásárlók, a fiatalabb generációk tagjai különösen egyre inkább keresik a környezetbarátabb és etikusabb termékeket, mondja Erdélyi Dóra.
Készült 2025-ben egy kutatás, ami a tudatosságot is vizsgálta. Eszerint a magyar fogyasztóknak több mint 60%-a szívesebben vásárol akár drágábban, bár kevesebbet, hogyha az a termék vagy a szolgáltatás egy fenntartható, etikus értékláncból származik. Itt gondolhatunk akár a biotermékekre, helyi termékekre, vagy a csökkentett műanyag használatra is.
A koronavírus járvány óta egyre inkább felértékelődtek a szolgáltatások a tárgyakkal, árukkal szemben, de a Covid óta felpörgött az online vásárlás is, teszi hozzá az elemző.
Vásárlás az már akár élményé is válhat, és ezt egyre inkább keresik a fogyasztók is. Különféle digitális fejlesztésekkel, mobil alkalmazásokkal, online térben könnyű az árérték összehasonlítás is, és hát sok esetben kényelmesebb is.
Erdélyi Dóra azt is megjegyezte, a magyar lakosság az elmúlt években a megtakarításait gyarapította, a fogyasztás inkább stagnált. A hazai kiskereskedelmi forgalom érdemben 2024 tavasza után kezdett a járvány óta újra bővülni. Hozzátette, több friss őszi kutatás szerint is a fogyasztói bizalom kismértékben, de folyamatos javulást mutat Magyarországon, ami a tartósan javuló reálbéreknek, az infláció stabilizálódásának, illetve a családi mozgástér bővülésének, például az új SZIA kedvezményeknek köszönhető. Szerinte egy gyakoribbak lehetnek a célzottabb, nagyobb értékű vásárlások a következő évben, de az impulzív költekezés továbbra sem lesz jellemző, a tudatosság megmarad.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októberben a külkereskedelem ismét gyengén teljesítette, az export volumene éves összevetésben 3,1%-kal csökkent, míg az importé 1,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A gyenge külkereskedelmi adat nem jó előjel a negyedik negyedéves növekedésre, mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A Regős Gáborral Sipos Ildikó beszélt.
Amikor a külkereskedelmi egyenleget nézzük, ugye ebben a hónapban ez 713 millió euró volt, ami 178 millió eurós romlást jelent egy év alatt, akkor ennek alapvetően két tényezője van. Az egyik tényező az az, hogy hogyan alakultak a volumenek, a másik tényező pedig az, hogy hogyan alakultak az árak, hogyan alakult a cserearány. Ha a volumeneket megnézzük, akkor kicsit kedvezőtlenebb a kép. Az export volumene 3,1%-kal csökkent, az importé pedig 1,1%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. Az, hogy az import volumene növekszik, az végül is nem csoda, hiszen a fogyasztás nő, a beruházás most már talán nem csökken annyira, tehát ez összességében azt jelenti, hogy van egy importigény, ez megjelenik az importnál. Az exportot tekintve a 3,1%-os csökkenés azért arra mutat rá, hogy az ipar az továbbra is köhög, alacsony a teljesítmény, külső kereslet nem úgy alakul, ahogy szeretnénk, ugye több iparágban probléma van, járműgyártásban, akkumulátorgyártásban, amelyek súlya elég nagy, talán különösen energiaárak magasak, tehát itt több probléma miatt az export az tartósan inkább csökken, és ez pedig meghatározza az egyenleget. Ugyanakkor, hogyha az árszínvonalakat nézzük, akkor az export árszínvonala 0,6%-kal, míg az importé 3,5%-kal csökkent egy év alatt. Ugye ez azért csökkenés mind a kettő, mert a forint erősödött, és ezeket forintban mérjük, ugye a szerződések pedig azért általában inkább euróban vagy dollárban vannak, de mindegy, ez végül is azt eredményezi, hogy a cserearány javult, hiszen az exportár kevésbé csökkent, mint az importár. Ez a cserearány javulás, ez 3%-ot tett ki, tehát ezt tudott a volumenek romlásán szépíteni.
Van olyan termékcsoport, ahol nem esett a kivitel volumene?
A 4 fő termékcsoportból 3-nál visszaesés volt. Egyedül az energiahordozóknál volt egyébként egy jelentős 20% körüli növekedés. Ugye ez azért hangzik egy kicsit viccesen, mert egyébként Magyarország energiát azt jellemzően importál, tehát ennek egy jelentős része az reexport lehet. Ugye ez azt is jelenti, hogy ez önmagában azért nem ad túl sokat hozzá az egyenleghez, annyit ad hozzá, ami a marginunk rajta.
A szolgáltatás külkereskedelem az miként alakult ebben a hónapban?
A szolgáltatás külkereskedelemről harmadik negyedéves adatokat tett közzé a KSH. Az egy fontos különbség a termékekhez képest, hogy itt nincs volumenindex, itt csak azt mondják meg, hogy az euróban számított érték hogyan alakult. Hogyha ezt megnézzük, akkor az export az 1,4%-kal növekedett, az import viszont 4,1%-kal csökkent. Ugye ez azt jelenti, hogy itt a többlet az növekedni tudott 415 millió euróval 3,9 milliárd euróra. Tehát amíg a termékeknél volt egy romlás, addig a szolgáltatásoknál javulás történt. Ez az egyenleg javulás egyébként nagyon nagy mértékben a turizmusnak köszönhető, itt 407 millió euróval javult az egyenleg, kisebb részben egyébként az export növekedése, nagyobb részben az import csökkenése miatt.
Ezek az adatok mennyire képezik le a hazai gazdaság teljesítményét? Tehát ugye azt, hogy nincs növekedés.
Az abból a szempontból jól leképezik, hogy ugye a szolgáltatásoknál van egy kedvezőbb adat. Egyébként is az a jellemző, hogy a szolgáltatásoknál inkább van növekedés, az importnál inkább van visszaesés, de persze az import visszaesés azért hat a szolgáltatásokra. Ugye, ha megnézzük a szállítási szolgáltatásokat, export és import oldalon is csökkenés van, nincs annyi termelés, nincs annyi gyártás, és itt most nem is csak Magyarországra gondolok, gondolhatok itt Németországra is, nem kell annyit szállítani. Hát egyébként valamennyire azért jó képet adnak, nyilván nem mondom, hogy egy teljes képet, de beleillik a nagy képbe.
Öregős Gábor Tagránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai évvégéig elsősorban az adventi vásárokon, piacokon, fenyő árusító helyeken, bevásárlóközpontokban és vendéglátó helyeken vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését, Várkonyi Gyula összefoglalója.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte évvégéig tartó karácsonyi ellenőrzés sorozatát. Linzmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét hallják.
Ahol lehet számítani a revizorok felbukkanására sokkal gyakrabban, mint korábban, azok az adventi vásárok, a piacok, a fenyőfa árusítóhelyek, a nagyobb bevásárlóközpontok, illetve a vendéglátóhelyek és azok a szolgáltatók, akik kifejezetten ünnepi szolgáltatást nyújtanak. A revizorok 3 dolgot néznek alapvetően, a számla nyugtaadás teljesítését, azt, hogy az árusított áruknak az eredete rendben van-e, illetve a harmadik dolog, az pedig a foglalkoztatás szabályszerűsége.
Bár az adózási fegyelem sokat javult az elmúlt években, a NAV ellenőrzéseinek 20%-ánál még mindig előfordulnak mulasztások.
Abban az esetben, hogyha valaki például elmulasztja a nyugtaadást, az akár 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Ugyanez igaz azokra is, akik nem jelentik be az alkalmazottjaikat. Akiknek üzlethelységük is van, azok azzal is számolhatnak, hogy súlyos mulasztás esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra az üzletet bezárhatja. Advent időszakában főleg a vendéglátóhelyeken, illetve a piaci kitelepüléseken árusítóknál nagyon gyakran fordul elő az, hogy egy-egy napra hívnak segítséget az árusításhoz, az egyszerűsített foglalkoztatás. És itt az a gyakori tapasztalat, hogy a vállalkozások többsége nem tudja, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felejt el bejelenteni valakit, akkor ugyanaz a jogkövetkezmény, mintha egy munkavállalót felejtene el bejelenteni, ugyanúgy 2 millió forint lehet a mulasztási bírság.
A NAV keményebb fellépést ígér az olyan cégekkel szemben, amelyek jelentős adótartozásokat és büntetéseket halmoznak fel, majd igyekeznek nyom nélkül megszűnni. Az úgynevezett céglovagok ellenőrzése során ezért végrehajtók kísérik a NAV revizorait, akik amíg fellelhető árukészletet is lefoglalhatják.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Van valami változás a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a hallgatókat. Nagyjából ugyanott van a Bux Index 111.158 pontnál jelenleg, és a MOL mutatja továbbra is a legnagyobb emelkedést, 1,34%-os 3020 forint. Az OTP 0,3%-os pluszban 34.820 forintonál, Richter kicsit több, mint 1%-os pluszban 9.715 forint, a Magyar Telekom pedig 1.770 forinton.
Forint áll?
Nagyjából igen, szintén, bár most egy nagyon picit erősödés látszik. 380,63 az euró árfolyam, és 327,67 a dolláré.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.